Folytatjuk tovább a római levélnek a tanulmányozását, és folytatjuk tovább ezzel együtt az evangélium megismerését, hiszen most már a harmadik alkalommal már nem a bűnnek a jelenlétéről és a kárhoztatásáról beszélünk, hanem arról, hogy milyen megoldást hozott az Isten a bűn problémájára. Ugye az első lépésben arról beszéltünk, hogy Jézus Krisztus áldozata, mint helyettes elfedező áldozat, az, ami lehetővé teszi az ember számára az életet, ez az alapja az életnek, hiszen ezen az alapon az Isten elveszi az embernek a bűneit, és igazságot tulajdonít az embernek. Erről volt szó az előző alkalommal, a tulajdonítás gondolatáról, hogy az Isten azt ígéri az embernek, hogy Krisztus áldozata nyomán ajándékba kaphatja az ember az igazságot, méghozzá olyan módon, hogy az Isten nem tulajdonítja az embernek a bűneit, hanem Krisztus igaz életét tulajdonítja az embernek, azaz nem rója fel az embernek a bűnterhét, a bűneit, hanem a javára írja Krisztus igazságát, és így gyakorlatilag úgy áll az ember az Isten szín előtt, mintha soha nem vétkezett volna. Azt nyerheti el ezt, aki Ábrahámhoz hasonlóan ragadja meg ezt az ígéretet az Istentől, aki Ábrahámhoz hasonlóan megharcolja a hitért, a harcot, küzd a hitért, küzd azért, hogy bízni tudjon az Isten ígéretében, aki keresztül megy azon, hogy reménytelen körülmények között is belekapaszkodjon az Isten ígéretébe, és kitart ebben a magatartásában egészen addig, míg teljessé válik a hite, míg teljes bizalmat tud tanúsítani az Isten iránt, olyan bizalmat, amely elvezeti az embert odáig, hogy rábízza magát az Istenre minden körülmények között, és engedelmeskedjen neki. A mai alkalommal pedig az 5. fejezetben arról lesz szó, hogy aki ezt megteszi, aki belekapaszkodik az Isten ígéretébe, a kegyelemnek az ígéretébe, a bűnrendezés lehetőségének az ígéretébe, aki megharcolja ezt, ahogyan Ábrahám küzdött a hitért, az mit kap ajándékba? Ennek az embernek milyen ígéretek szólalnak meg, milyen ajándékot nyer el az az ember, aki belekapaszkodik hittel az Isten ígéretébe, és megragadja azt. Tehát ez a mai előadásunknak a címe Krisztus áldozatának a gyümölcseiről. Mi az eredménye a Krisztus áldozata nyomán hitáltal elnyerhető igazságnak, és hogyan hat ki Krisztus áldozata az egész emberiségre, minden ember életére? Az 5. fejezetet én elolvasnám bevezetésül. Figyeljük meg, hogy két nagy részre lehet osztanunk. Az 5. fejezetnek az első 11 verse alkot egy egységet. Ezt is két részre oszthatjuk. Az első 5 vers szól a legalapvetőbb áldásokról, ajándékokról. Utána a 6-tól 11. vers szól arról, hogy mi az Isten szeretetét, amire válaszol az ember hittel. Az Isten szeretetét Krisztus áldozatában láthatjuk meg, és Krisztus áldozata megerősíti az ember bizalmát, hogy bízzon az Isten kegyelmében, és teljesen rá tudja bízni magát. És ezután az 5. fejezet 12-től 21. verse már egy egységet alkot, ahol Ádám életét és Krisztus életét állítja egymással szembe az apostol, és nagyon röviden így lehetne megfogalmaznunk ennek a szakasznak az értelmét, hogy amit Ádámban elvesztett az ember és az emberiség, amit Ádám bűne miatt elvesztett az emberiség, azt Krisztus engedelmessége által visszanyertük, sőt, annál többet nyertünk Krisztus által, mint amit Ádámban elvesztettünk. Figyeljük meg tehát akkor ezeket a szakaszokat, mielőtt versről versre átgondolnánk. Megigazolván azért hitáltal békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Aki által van a menetelünk is hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk, és dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz, a békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet, a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Mert Krisztus, mikor még erőtelenek voltunk, a maga idejében meghalt a gonoszokért. Bizonyára igazért is alig hal meg valaki, ám a jóért talán csak megmerne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt. Miután azért most megigazultunk az ő vére által, sokkal inkább megtartatunk a harag ellen ő általa. Mert hogyha amikor ellenségei voltunk, megbékéltettünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékéltünk vele. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk is az Istenben, ami Urunk Jézus Krisztus által, aki által most a megbékélést nyertük. Annak okáért, miképpen egy ember által jött be a világra a bűn, és a bűn által a halál, és aképpen a halál minden emberre elhatott, mivel hogy mindenek vétkeztek. Mert a törvényig is volt bűn a világon, a bűn azonban nem számítatik be, ha nincsen törvény. Úgy de a halál uralkodott Ádámtól Mózesig azokon is, akik nem az Ádám elesésének hasonlatossága szerint vétkeztek, aki ama következendőnek kiábrázolása volt. De a kegyelmi ajándék nem úgy van, mint a bűneset. Mert ha az egynek elesése miatt sokan haltak meg, az Isten kegyelme és a kegyelemből való ajándék, mely az egy ember Jézus Krisztusé, sokkal inkább elhatott sokakra. És az ajándék sem úgy van, mint egy vétkező által, mert az ítélet egyből lett kárhozottá, az ajándék pedig sok bűnből van igazulásra. Mert ha az egynek bűnesete miatt uralkodott a halál az egy által, sokkal inkább az életben uralkodni fognak az egy Jézus Krisztus által azok, akik a kegyelemnek és az igazság ajándékának bővölködésében részesültek. Bizonyára azért, miképpen egynek bűnesete által minden emberre elhatott a kárhozat, azonképpen egynek igazsága által minden emberre elhatott az életnek megigazulása. Mert miképpen egy embernek engedetlensége által sokan bűnösökké lettek, azonképpen egynek engedelmessége által sokan igazakká lesznek. A törvény pedig bejött, hogy a bűn megnövekedjék. De ahol megnövekedik a bűn, ott a kegyelem sokkal inkább bővölködik. Hogy amiképpen uralkodott a bűn a halálra, azonképpen a kegyelem is uralkodjék igazság által az örök életre, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ez tehát a mai esténknek a témája. És akkor, amint említettem, három részre oszthatjuk, abból az első két rész azért egymáshoz tartozik gondolatilag, az 5. fejezet első 11 verse, és először is annak az első 5 versét nézzük versről versre. Ez az egész fejezet áldásokról szól, és különösképpen az első 11 vers, de az első kérdés, amit fel kell vetnünk, hogy mikor nyerheti el egy ember ezeket az áldásokat. Így fogalmaz, megigazulván azért hitáltal. Így is fordíthatnánk ezt a kifejezést, hogy miután igaznak nyilvánítattunk hit által, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Miután igaznak nyilvánítattunk hit által, vagy miután megigazítattunk hit által. A görög szöveg kifejezi azt, hogy az ember nem maga teszi magát igazzá. Az ember nem maga teszi igazzá magát, hanem az Isten igazítja meg az embert, de mielőtt a békesség létrejönne az ember életében, azelőtt ennek a változásnak be kell következnie. Hit által igazzá kell lenni az embernek, hit által igazzá kell nyilvánítatnia, meg kell igazulnia az Isten kegyelme által, Jézus Krisztus áldozata által. Vagyis az az ember nyeri el ezeket az áldásokat, aki az Isten ígéretét bizalommal ragadja meg, aki Jézus Krisztus áldozatára válaszol, és ez a válasz nem más, mint a hit. Az ember válasza az Isten szeretetére, az az Isten iránti bizalom, az a hit. Ez az, amivel az ember válaszolni tud a kegyelemre, amellyel az Isten lehajolt hozzá, arra a tényre, hogy nem véget vetett az ember életének az Isten, hanem félretette az ember bűneit, és kegyelem időt biztosított mindannyiunk számára. Amikor egy ember eljut erre a válaszadásra, amikor egy ember eljut oda, hogy az Isten az áldozat nyomán, Krisztus áldozata nyomán bizalomra méltóvá tud válni az ember szemében, akkor történik ez a változás, és akkor jönnek azok az áldások, amelyekről az apostol ebben a fejezetben szól. Tehát annak az életében születnek meg ezek az áldások, aki válaszolt akinek a szívében megszületett a válasz az Isten iránta való szeretetére. Ez a válasz pedig nem más, mint az, hogy bizalmat tanúsít az Isten iránt, mint hogy megragadja bizalommal az Isten szavát, és magára vonatkoztatja Krisztus áldozatát. Mi történik ennek az embernek az életében, aki rábízta az igazságot az Istenre, rábízta a megigazítást az Istenre, és ezért az Isten levehette róla a bűnterhét, és Krisztus igazságát neki tulajdoníthatta. Ugye ezt jelenti azt, hogy megigazulván hit által, igazzá nyilvánítatva hit által, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. Az első kézzel fogható, mondhatnám így is, hogy nagyon látványos eredménye annak, hogy egy ember feladja az önigazolásnak az útját, és elfogadja, hogy az Isten igazítja őt meg, hogy az Isten kegyelméből fog élni, az első nagyon látványos eredménye a békesség. Az emberi életnek alapvető nyomora, hogy hiányzik a békesség az életünkből. Tele van békétlenséggel, tele van feszültséggel, tele van gyötrelemmel az emberi élet, és ez valahol törvényszerűség. Ézsaiás próféta könyvében olvashatjuk az 59. fejezetben, a 20. és 21. versben a Bibliának ezt az összefüggését, ezt a törvényszerűségét, megállapítását. Ézsaiás könyve 57. fejezetének 20-21. verse. A hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárthány ki. Nincs békesség, szól Isten a hitetlennek. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Tehát az emberi életben az ember próbálja megtalálni a békességet, és ideig, óráig találhat békességet, de olyan békességet, ami tartós, az csak az igazság útján találja meg az ember. Így mondja szintén Ézsaiás könyve, hogy lesz az igazság műve békesség. Ezzel szemben pedig, ha az ember az önigazolásnak az útját választja, hogyha az ember az Istennel szembeni lázadás útját választja, ez törvényszerűen magában hordozza a feszültséget, a nyugtalanságot, az állandó küszködést és küzdelmet. Amikor azonban egy ember feladja ezt a küzdelmet, amikor egy ember végre elfogadja az Istent, elfogadja az Isten szeretetét, és nem lázad tovább az Isten ellen, hiszen a válasz ezt jelenti. A szeretettel való válasz a szeretetre ezt jelenti. Akkor békesség költözik az ember életében. Nincsen tovább háborgás, nincsen tovább az a feszültség, és ennek van egy nagyon egyszerű oka. Az embernek nem kell magát igazolnia tovább. Nem kell magát védenie, nem kell félnie attól, hogy vajon hogyan tekintenek rá, és vajon mi lesz a sorsa, hiszen az életét arra bízta, aki az élet szerzője, aki az élet teremtője, akinek hatalma van, ha kell a halálból is visszahozni az embert. Az az ember, aki ezt áttéli, az az ember, aki ezt valóságként áttéli, hogy ő átadta az életének a terhét. A saját életéért való aggódást letette az Isten kezébe. Az az ember egyrészt feladta a lázadást, feladta a keserűséget az Istennel szemben, másrészt feladta azt, hogy azért kelljen állandóan küzdenie, hogy önmagát megvédje, hogy önmagáról gondoskodjon, és ráér szeretni, hogy így fogalmazzak. Ráír arra, hogy emberekhez szeretettel viszonyuljon. Különben csak halkan hadd jegyezzem meg, hogy milyen szomorú gondolat ez, hogy az ember az, aki az Istennel szemben fellázadt, az ember az, aki az Isten törvényét semmibe veszi és áthágja, és mégis az ember az, aki neheztel az Istenre, és aki keserűséget ápol az Istennel szemben, és aki vádolja az Istent. Azt hiszem, hogy ezt nem nagyon kell illusztrálnom. Az emberi szívek tele vannak az Istennel szembeni lázadással. Nagyon sokszor hangzik el az a gondolat, hogyha az Isten volna, hogyan engedhetné ezt meg. Nagyon sokszor lehet találkozni azzal a ténnyel, hogy emberek az Istent vádolják a nyomorúság és a baj miatt, és rajta kérik számon. Pedig a Biblia szerint a bajnak mi vagyunk az okozói. Nem az Isten volt az, aki bűnre kárhoztatott bennünket, hanem mi választottuk a bűnnek az útját. Ez egy nagyon sajátos, paradox helyzet az, amiben vagyunk, hogy a megsértett fél békéltet, és a sértő fél nem hajlandó engesztelődni. De ha valakinek az életében ez megváltozik, akkor rengeteg energiája felszabadul, mert elfogadta a helyét az életben. Elfogadta, hogy ő teremtmény, és az Isten teremtő. Elfogadta azt, hogy ő tartozik engedelmességgel, és az Istennek jogos elvárásai vannak az emberrel szemben, hiszen az ő keze alkotásai vagyunk. Aki tehát válaszolt az Isten kegyelmére, annak az életét ez a békesség át fogja itatni. És ez a békesség, ennek a békességnek a megléte vagy hiánya az egyfajta lehetőséget biztosít arra, hogy az ember megvizsgálja, hogy hol is tart. Ha van békességünk, ha van bennünk békesség az Istennel szemben, és elfogadjuk őt, és bízni tudunk benne, és elfogadjuk, hogy nem mi igazítjuk meg magunkat, hanem tőle van a mi igazságunk, és ő fog megszabadítani bennünket, akkor ez azt jelenti, hogy mi valóban elfogadtuk a megváltás ajándékát. Elfogadtuk az ajándékot Krisztustól. Ha viszont az ember élete tele van feszültséggel, ha az ember perben áll a környezetével, ha az ember perben áll saját magával, ha az ember perben áll a teremtőjével, akkor ez annak a bizonyítéka, hogy valami hiányzik az életéből. És nem csak annyi a baj, hogy a saját életét nem tudja elfogadni, nem csak annyi a baj, hogy a környezetét állandóan vádolja, állandóan másban keresi a hibát, de ennek a bajnak a gyökere ott található, hogy az Istennel áll haragban, az Istennel áll perben, az Istennel fordult szembe az ember. Békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által. Az ember hitáltal tudja megragadni az igazság ajándékát, de a békesség nem egyszerűen a hitnek az eredménye. Természetesen köze van a hithez, hiszen az ember csak bizalommal tudja elfogadni az Isten kegyelmét. De a békesség az az Isten ajándéka. A békesség, ami megszületik az ember szívében, az az Isten munkájának az eredménye, annak az eredménye, hogy Krisztus áldozatot hozott értünk, és így az Isten a kegyelmével fordulhat felénk, és mi ezzel a kegyelemmel álltunk szóba, és ezt fogadtuk el. Olvastam egy könyvben egy mondatot, ami nagyon pontosan fogalmazza meg azt a mozzanatot, amikor ez a változás létre tud jönni egy ember életében. Lehet, hogy az előző alkalommal is idéztem ezt a mondatot. Ha valaki szeretné elolvasni, akkor Ellen White-nak a Jézus élete című könyvében a 135. oldalon találhatja meg ezt a mondatot, amely így hangzik, hogy az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Az áldás akkor jön, amikor a lélek hittel aláveti magát az Istennek. Ebben a mondatban benne van az a két tényező, amire szükségünk van. Az egyik a bizalom, a másik pedig az Isten tekintélyének az elfogadása. Annak az elfogadása, hogy nem mi ülünk a trónon, nem mi vagyunk az Istenek, hanem az Isten fölöttünk álló lény, és mi teremtményei vagyunk. Amikor egy ember eljut ide, hogy bizalmat tud szavazni az Istennek, és alá tudja rendelni magát az Isten akaratának, rá tud hagyatkozni az Isten akaratára, akkor az Istentől áldás jön, és ennek az áldásnak az első jele, az első megnyilatkozása a békesség. Egy olyan békesség, amit az ember addig nem tapasztalt, amit addig nem élt át. Felszabadul az ember, megbékélhet az ember. Mondhatnám így is, hogy a helyre jutás, a hazaérkezésnek a békessége. A lázadásból való visszatérésnek a békessége. Jézus Krisztus azt mondja, hogy az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom, mint a világ adja. Ne nyugtalankodjatok, se ne féljen a ti szívetek. Ugyanerre a gondolatra utal Máté Evangélium a 11. fejezetének a 28-tól 30. versei, ahol Jézus Krisztus azt mondta, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltettetek. Vegyétek fel magatokra az én igámat, tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok, és én nyugalmat adok ti nektek. Az Isten ezt a nyugalmat és ezt a békességet kínálja fel, és hadd mondjam ki azt, hogy ez a békesség, ha megszületik egy ember életében, akkor ez a békesség, ez azt jelenti, hogy az Istennel való közösségében született meg a békesség, vagyis az Isten iránti magatartásában, az Istenhez való viszonyában nyoma nem lesz az elvárásnak, a nyoma nem lesz a neheztelésnek, a számonkérésnek, a perlekedésnek, hanem a bizalomnak és a hálának lesz. Bizalom és hála lesz az ember szívében. De ez a békesség, ez nem áll meg itt. Ha valakinek az életében ez a békesség megszületett, akkor annak az embernek a környezetéhez való viszonya is meg fog változni. Mert ha az Istennel a békesség megszületett, az Isten iránti békesség megszületett az ember szívében, akkor ez a békesség felülhalad minden nehézséget, nagyobb minden nyugtalanító tényezőnél, ami a környezet részéről jön, a vádolásoktól, ami a környezettől jöhet, hiszen az Istenben keresem az igazságot, és nem emberek előtt akarom megigazítani magamat. Ezért az emberekhez való viszonya is megváltozik ennek az embernek. Hogyha egy ember életében azt látjuk, hogy békétlen, akkor nem biztos, hogy az emberi kapcsolatait kell gyógyítani. Akkor valószínűleg először az Istenhez való viszonyában kell segítséget nyújtanunk. Mert ha az Istennel való békességet megtalálja, akkor az emberekkel való békesség ennek eredményeként fog megszületni az életében. És van még egy terület, ez a terület pedig az embernek a saját magához való viszonya. Olvastam Simon Andrásnál egy nagyon találó mondatot, most nem hoztam ide be magammal, kint van a kocsiban, a Szeretet közelben című könyvében írja, az embernek a legnagyobb teljesítménye, vagy a legnagyobb dolog az életben, amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Amikor az ember a belenyugvás kényelme nélkül fogadja el önmaga hibáit. Igen, ez a békesség, ez az ember saját maga iránti viszonyában is meg fog jelentkezni. Nem azt jelenti, hogy önelégült lesz, nem azt jelenti, hogy büszke lesz és magabiztos lesz, és büszke lesz a hitére, hanem azt jelenti, hogy elfogadja, hogy ő kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek által. És ezért a belenyugvás kényelme nélkül tud szembenézni a hibáival, és most már szembe tud nézni a hibáival, és nem próbálja eltakarni maga előtt, mert nem önigazoló, hanem az Istentől várja az igazságot. Az embernek tehát el kell oda jutni, hogy teljes bizalommal ragadja meg az Isten által felkínált megoldást, hogy ezt teljes hittel ragadja meg, és nem a maga jó cselekedeteiben bízik, nem a maga igazságában bízik, és hadd tegyem hozzá, ami már egy ennél egy kicsit finomabb csalás, nem is a maga hitében bízik, hogy ő jó hívő, hanem az Isten kegyelmében. Amikor egy ember ide eljut, akkor békességet kap. Akkor a békesség alapvető jellemzője lesz az életének. És abban folytatja tovább az apostol, hogy Jézus Krisztus által mi nem csak békességet nyerünk, hanem ennek a békességnek közvetlen következménye az, hogy menetelünk van hitben ahhoz a kegyelemhez, amelyben állunk. Krisztusban szabad bejárást nyertünk az Isten kegyelmi trónszékéhez. Krisztusban megjelenhetünk az Isten előtt, de nem is akárhogyan. Ugye az előző fejezet is utalt már erre, hogy a tulajdonítás azt jelenti, hogy az Isten igazságot tulajdonít az embernek, a bizalomra válaszként, és bűnt nem tulajdonít az embernek, vagyis úgy megy az ember az Isten szín elé. Ez az Isten elé való menetel Krisztus által azt jelenti, hogy az Isten szín előtt egy olyan ember jelenik meg, akire ha rátekint az Isten, akkor egy olyan embert lát, aki soha nem vétkezett. Aki mindig igazságot cselekedett, és ezért ennek az embernek, aki így ment oda hozzá, nem kell attól félnie, vagy azon aggódnia, hogy vajon az Isten meghallgatja-e a könyörgésemet. Nekünk menetelünk van az Istenhez, Jézus Krisztus által. Bemenetelünk van az Isten szín elé, Jézus Krisztus által. Nem önmagunkban jelenünk meg ott, mi csak Krisztusban jelenhetünk meg ott, mert egyedül Krisztus igazsága az, ami megáll az Isten előtt, de Krisztus igazsága által menetelünk van a kegyelem trónszékéhez. Ha ezt az igazságot mi elfogadjuk, akkor mi oda mehetünk az Isten szín elé, mint szeretett gyermekek, és azzal a bizalommal kérhetünk az Istentől segítséget, amilyen bizalommal egy szüleivel békességben levő gyermek kérhet segítséget. Hiszen erről van szó. Megbékéltünk az Istennel, az ő fia halála által, Jézus Krisztus által, és mi békességesen mehetünk az Isten szín elé. Nem kell azon gyötrődni, nem kell azon aggódni, hogy az Isten vajon hogyan tekint ránk. Tudhatjuk ezt. Szeretettel és azzal a vágyakozással, hogy minden jóval betöltse a mi életünket, amire szükségünk van. Az Isten így tekint ránk. Erről tudhatunk. Ebben bizonyosak lehetünk, mert Krisztusról azt mondja az ige, hogy így szólt hozzá az Atya, íme az szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. És amikor mi oda megyünk, Krisztusban megyünk oda. Íme az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Az Isten örömmel hallgatja meg az embernek a kéréseit. Az embernek tehát nem azon kell küszködnie, hogy vajon meghallgatja az Isten, hanem azon, hogy bizalommal kérni tudjon. Azon, hogy éljen ezzel a lehetőséggel. A görög ige kifejezi azt, hogy ezt az lehetőséget az ember elnyerte, és az Isten ezt a lehetőséget nem vonja meg az embertől. Fölkínálja az embernek ezt a lehetőséget, és az ember élhet vele, és az Isten nem vonja vissza a lehetőséget. Az Isten nem változik meg, ő továbbra is a szeretet Istene. Az ember bizalommal mehet ő elé, ahogyan a szeretett gyermek mehet a szülei elé, amilyen bizalommal a gyermek kérni tud a szüleitől, olyan bizalommal kérhet az ember az Istentől. Mert hogy elnyeltük a kegyelmet, amelyben állunk. Ez is hasonló igealak, egy befejezett igealak. Amikor egy ember elfogadja és hisz benne, akkor kegyelmet nyert, és ezt a tényt, hogy valaki elnyerte a kegyelmet az életben, ezt a tényt ezt nem lehet megsemmisíteni csak úgy. Ez nem ilyen, hogy jön és megy. Nem. Ez ha megszületett, ha ez a viszony megszületett egy ember életében, ha hittel válaszolt az Isten szeretetére, akkor ez azt jelenti, hogy elnyerte a kegyelmet, bármilyen körülmények között, bármilyen élethelyzetbe került, mehet az Istenhez, anélkül, hogy azon aggódna, hogy vajon az Isten meg fogja hallgatni őt. Mi tudjuk, hogy megvannak a kéréseink az Istennél, mondja János apostol. Mi tudjuk, hogy nála megvannak. Bizalommal kérhetek, lehet, hogy nem fog most teljesedni, de bizalommal kérhetek. Tudhatom azt, hogy az Isten jót akar nekem. És a kegyelemben állunk, megmaradunk, amelyet elnyertünk, ahhoz ragaszkodhatunk. És dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez a harmadik dolog, amire az apostol rámutat. Az Isten dicsőségének a reménységében dicsekedhetünk. Mit is jelent ez a dicsekvés? Mit jelent ez a gondolat, hogy az Isten dicsőségének a reménységét nyeri el az ember? Mózes második könyvében, a 33. fejezetben, a 18.-19. versben választ kaphatunk arra, hogy mi is az, amit jelent ez a kifejezés, hogy az Isten dicsősége. Ugye ez így eléggé nehezen megragadható gondolat, hogy ez most valami fény, vagy valami fényesség, vagy mit jelent ez az Isten dicsősége. Mózes ezen a helyen, amit idéztem, az Istentől a következőt kéri. Uram, mutasd meg nekem a te dicsőségedet. És a válasz sajnos a Károli fordításból nem jön ki. Az Isten a következőt válaszolja neki. Meglásd, megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon. Mózes azt kéri, hogy mutasd meg nekem a te dicsőségedet, az Isten pedig erre válaszként azt mondja, hogy én megteszem, hogy az én jóságom te előtted elvonuljon, hogy az én minden jóságom te előtted elvonuljon, és kiáltom előtted az Úr nevét, és én valóban könyörülök azon, akin könyörülök, és megkegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Az Isten dicsősége, tehát nem egy megfoghatatlan dolog, ami számunkra. Az Isten igazi dicsősége, az Isten nagysága, az az ő jósága. Nem ezt tartja az Isten fontosnak az ember számára kiemelni. Nem a maga teremtő hatalmát, amellyel semmiből tud teremteni az ő szavával. Nem azt állította Mózes elé, hogy ő bármit megtehet, és ezt senki nem kérheti tőle számon. Hanem azt állította Mózes elé, hogy az ő számára, az ő lényéből az ember számára a legnagyobb üzenet, a legfontosabb üzenet, hogy kicsoda az Isten. Az Isten pedig jó. Az Isten pedig a szeretet, ahogy János apostol fogalmaz. Dicsekedünk az Isten dicsőségének reménységében. Ez azt jelenti, hogy az az ember, aki elfogadja az Isten kegyelmét, aki bizalommal fogadja a megváltásnak az üzenetét, aki él azzal a lehetőséggel, hogy a kegyelem királyi székéhez menjen bizalommal, és ott alkalmas időben való segítséget fog találni, ahogy a zsidókhoz írt levél 4. fejezet 16. verse mondja. Aki ezzel él, az egy ígérettel találkozik, amikor az Istenhez megy. Az Isten nem egyszerűen azt mondja, hogy én minden áldást megadok neked ehhez a földi élethez. Ennél nagyobbat mond, ennél többet mond. Azt mondja, hogy én tudom az én gondolataimat, amelyet felületek gondolok, hogy nem háborúságnak, hanem békességnek gondolata az, hogy kívánatos véget adjak ti néktek. És az Isten azt mondja, hogy én nem egyszerűen megáldani akarom a ti életeteket, én ennél többet akarok tenni. Én azt akarom, hogy a ti életetekből a bűnnek a gyökere kitisztuljon, hogy az én szeretetem lakozzon bennetek, hogy az én jóságomat elnyerjétek, és így az örök életre alkalmassá váljatok. Ez az a dicsekvés, amit az apostol megfogalmaz, hogy mi nem csak az Istenhez mehetünk és kérhetünk tőle, de az Isten azt ígéri, hogy miközben mi hozzámegyünk, miközben mi gyönyörködünk ő benne, és rábízzuk a kéréseinket, aközben az Isten át fogja alakítani a mi életünket, és nem kell megmaradni annak az önző, szeretetlen embernek, akik jelen pillanatban vagyunk, hanem megváltozhatunk, és valóban más emberekké válhatunk a kegyelem nyomán. Én úgy gondolom, hogyha valakit bántanak a bűnei, hogyha valakit bánt az, hogy sokszor okoz fájdalmat a környezetének, a családtagjainak, a hozzá egyébként közel álló embereknek, akkor ez egy csodálatos ígéret. Akkor ez egy csodálatos ígéret, hogy az Istennel való kapcsolat eredményeképpen az Isten dicsősége fog megláttatni mi rajtunk, az Isten jósága, az Isten jóságos lénye fog meglátszani a mi életünkben, hogy Krisztus jelleméhez hasonló jellemű emberekké válhatunk. Hogy nem csak azt mondhatjuk, hogy igen, így kellene élnünk, hanem az Isten azt ígéri, hogy így élhetünk ezen a földön. Hogy olyanokká válhatunk, amilyen Jézus Krisztus volt, amilyennek Jézus Krisztus életét láthatjuk az evangéliumokban. Ez egy hatalmas nagy ígéret. Folytatja tovább az apostol, és azt mondja, nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is. Hogyha valaki elnyeri ezt az ígéretet, hogy megváltozhat az élete, hasonlóvá válhat az Istenhez a szeretetben, a felelősséghordozásban, a türelemben, az önuralomban, akkor dicsérni fogja az Istent. Akkor hálás lesz ezért, és megragadja ezt az ígéretet. De azt mondja, hogy ez nem csak ekkor van meg, amikor az Isten megígéri ezt. Nem csak ekkor tud dicsekedni vele. Ezt a nem csak pedig, hanem ezt így is lehetne fordítani, hogy sőt, dicsekedünk a háborúságokban is. Ez egy olyan ígéret, ez egy olyan reménység, ami nem csak akkor lehet meg az ember szívében, amikor éppen per pillanat nem bántott meg senkit. Ugye akkor könnyű elhinni, hogy tényleg mi jóvá tudunk válni, jókká tudunk válni, hogy mi tényleg meg tudunk tanulni szeretni. De amikor nehézség vesz körül bennünket, amikor háborúságba kerül az életünk, akkor nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy elveszítjük ezt a reménységet. Itt pedig Pál apostol másról beszél. Tehát nagyon sokszor lehet ez a tapasztalatunk, hogy mi valahol szeretnénk más emberekké válni, szeretnénk megragadni ezt a reménységet, hogy meg lehet változni. És ebben tudunk is reménykedni egészen addig, amíg csúfos kudarcot nem vallunk. De amikor eljönnek a nehézségek, eljönnek a megpróbáltatások, akkor nehéz ebben reménykedni. Mi az oka annak, hogy Pál apostol itt mégis azt mondja, hogy sőt, a háborúságokban is dicsekszünk. Hogy ott is megmarad a hálás dicsőítés, a hálás öröm az Isten iránt. Azt mondja, mi tudunk valamit. Sőt, dicsekedünk a háborúságokban is, mert tudunk valamit, méghozzá azt tudjuk, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. És innentől fordítást pontosítanám. A háborúság szó azt jelenti, hogy külső és belső nyomorúság. Tehát lehet, hogy kívülről jönnek a problémák, lehet, hogy kívülről jön a nehézség, de lehet, hogy belül van az a nehézség. Lehet, hogy saját emberi természetemmel, az önző emberi természetemmel kell küzdeni. De azt mondja Pál apostol, hogy mi tudunk valamit. Tudván azt, mert mi tudjuk azt, hogy a háborúság arra ösztönzi az embert, arra készteti az embert, hogy álhatatos maradjon. A békességes tűrés szó helyén az álhatatosság kifejezés van, és azt mondja a folytatásban, az álhatatosság pedig próbatételt, ez a Károli fordítás, a görög szövegben szó szerint az szerepel, az álhatatosság pedig kipróbáltságot nemz. A kipróbáltság pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Isten szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Azt mondja az apostol, hogy azért marad meg a reménységünk, azért tudjuk dicsőíteni az Istent az ígéretért, mert mi tudjuk azt, hogy az életben a megpróbáltatások és a nehézségek arra szolgálnak, hogy megtanuljunk bízni az Istenben. Mi tudjuk azt, hogy a hitet gyakorolni akkor lehet, amikor bajban van egy ember. A hitnek az a sajátossága, hogy bizalmat kifejezni pont a reménytelenség között lehet az Isten iránt, és nem akkor, amikor erre nincsen szüksége az embernek. Ezért, mivel az Isten az ő saját lelkét töltötte ki az ember szívébe, a fiúság lelke tölteti ki annak az embernek a szívébe, aki elfogadja az Istent, elfogadja az ő segítségét, és ez a Szentlélek, ez az Isten iránti szeretetet hozza, az Isten iránti szeretetet munkálja ki az ember életében. Ezért mi történik az emberrel, amikor nehézségbe jut? Bekerül egy nehézségbe, ami maga a próba. Ami maga a próbára teszi az embert, hogy most hogyan fog dönteni. Az Isten szeretete mellett dönt, vagy pedig a saját útját választja, és azon jár tovább. Az Isten iránti szeretet arra indít, hogy én az Istennek szavazzak bizalmat, és bízzam rá a megoldást, annak a problémának a megoldását, a szabadítást. Arra ösztönöz az Isten iránti szeretet, hogy én legyek álhatatos abban a próbában, legyek kitartó és hűséges az Isten mellett. Az álhatatos szó a görögben a hipomonei kifejezés szó szerint azt jelenti, hogy alatta maradni a tehernek. Tehát amikor egy ember belekerül egy válságba, akár kívülről jön valami nehézség, valami előáll egy élethelyzet, akár pedig belül jön valami kívánság, ami az Isten akaratával ellenkezik, jön valami olyan belső érzés, amely megfosztja őt az Isten jelenlététől, amely elszakítaná őt az Istentől. Ebben az élethelyzetben, amikor az ember erre rádöbben, akkor az Isten iránti szeretet arra ösztönzi az embert, hogy tanúsítson bizalmat az Isten iránt. Hogy ne meneküljön el az elől a nehézség elől, ne válassza a könnyebb megoldást, ne válassza az emberileg egyszerűbb és könnyebb utat, hanem vállalja azt a nehézséget, ami egyszerűen abból a tényből fakad, hogy ő az Istentől várja a megoldást, és nem keres emberi megoldást. Ugye mennyire nem magától értetődő ez? Tehát az ember, amikor nehézségbe jut, akkor az a természetes, hogy elkezd kapkodni, és elkezd megoldást keresni, és azon jár az agya, hogy hogyan tudná azt a helyzetet minél hamarabb elfelejteni. Hogyan tudna onnan kimenekülni. Az Isten pedig azt mondja, hogy az ember nem meneküljön ki abból a helyzetből, hanem maradjon alatta a tehernek, és mondja azt, hogy én tőled várom a megoldást, Istenem. Bízza rá az Úrra a megoldást. Ez nem feltétlenül jelent majd tétlenséget, de mindenképpen ott kezdődik, hogy az ember nem a saját elképzelését valósítja meg automatikusan, nem ember egy megoldásokhoz folyamodik, hanem először elfogadja azt a nehézséget az Isten kezéből, és megharcolja azt, hogy bízzon az Istenben, és rábízza a megoldást. És miközben rábízza a megoldást, aközben majd az Istennel való kapcsolatban nyilvánvalóvá válik, a kötelesség és a lelkiismeret meg fogja számára mutatni azt, hogy most ebben a helyzetben ne tegyen semmit, mert nem ő neki kell megoldani ezt a helyzetet, vagy mit tegyen, és azt hogyan tegye meg. Ez a különbség a hitben járás és az emberi vallásosság között. Úgy lehetne talán így szemléltetni, hogy az emberi vallásosság azt mondja, hogy Istenem, én eldöntöttem, hogy ezt fogom tenni, kérlek, áldjál meg. És elindul. És utána visszanéz, és azt mondja, hogy de hát Uram, hát hol vagy? Hát én kértelek, hogy áldjál meg. Ez a magatartás pedig azt jelenti, hogy az ember belejut egy nehézségbe, és az ember bizalommal megy oda az Istenhez, és azt mondja, hogy Uram, te látod az én helyzetemet. Te tudsz megoldást adni. Nekem lehet, hogy vannak elképzeléseim is a megoldásra. De én nem szeretném, hogy az én akaratom legyen meg. Én azt szeretném, hogy a te akaratod legyen meg, a te szabadításod legyen meg. Én kész vagyok vállalni a nehézséget. A te kezedbe teszem ezt a helyzetet. Hozzál megoldást, kérlek számomra. És akkor az Isten mutat valami megoldást. Tehát a nehézség, a megpróbáltatás, az különlegesen jó alkalom a hit gyakorlására. Mondhatnám, hogy az egyetlen alkalom, amikor a hitet lehet gyakorolni. Ezért ez maga a próba, annak a próbája, hogy az ember ebben a helyzetben bizalmat fog tanúsítani, vagy bizalmatlanságot fog tanúsítani. Az emberi megoldás akkor abban a pillanatban kézenfekvő és könnyű. Ezért az Isten arra indít, az Isten iránti szeretet arra indítja az embert, hogy most tűrjön. Most maradjon alatta a tehernek. Most ne az emberi megoldást válassza. Ne aggódja ki magát a gondviselés tenyeréből. Ne ugorjon ki az Isten kezéből, hanem maradjon ott veszteg, és várjon az Isten szabadítására, és bízza rá a szabadítást az Istenre. Hogyha az ember alatta marad a tehernek, ha az ember elfogadja az Isten kezéből azt a helyzetet, akkor kipróbáltá lesz. Akkor ennek meg lesz a jó eredménye, az Isten még soha nem hagyta cserben azt az embert, aki rábízta a megoldást. Aki azt mondta, hogy szakadjon bár az ég, történjen bármi, de én az Istenhez hűséges leszek, ahogyan megismertem őt, én ragaszkodok hozzá, és tőle várom a megoldást. Azt az embert, aki ezt a magatartást választja, aki ezt az utat választja, azt az embert az Isten nem hagyja cserben.